Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és a mi urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg testvéreim Istennek azt a szent igéjét, amelyet egyházunk erre a mai vasárnapra, Szent Háromság ünnepe utáni 13. vasárnapra igehirdetési alapigéül kijelölt, úgy, amit azt megírva találjuk Lukács evangéliumának 13. fejezetében, a 22. verstől a 30. versig a következőképpen. Amikor Jeruzsálem felé tartott, városról városra és faluról falura haladva mindenütt tanított. Egyszer valaki ezt kérdezte tőle: Uram, kevesen vannak-e, akik üdvözülnek? Erre ő így felelt nekik: Igyekezzetek bemenni a szoros kapun, mert mondom nektek, hogy sokan akarnak majd bemenni, de nem tudnak. Attól kezdve, hogy felkelt a ház ura, és bezárta az ajtót, megálltok kívül, és zörgetni kezdtek az ajtón, és így szóltok: Uram, nyis ajtót nekünk! De ő így válaszol nektek: Nem tudom, honnan valók vagytok. Akkor kezditek majd mondani: Előtted ettünk, ittunk, és az utcáinkon tanítottál. Erre ő így szól: Mondom nektek, nem tudom, honnan valók vagytok. Távozzatok tőlem mindnyájan, ti gonosztevők! Akkor lesz sírás és fogcsikorgatás. Amikor látjátok Ábrahámot, Izsákot, Jákobot és a prófétákat mind az Isten országában, magatokat pedig kirekesztve onnan. Akkor eljönnek napkeletről és napnyugatról, északról és délről, és asztalhoz telepednek az Isten országában. És íme vannak utolsók, akik elsők lesznek, és vannak elsők, akik utolsók lesznek. Urunk, szentelj meg a te igéddel, a te igéd igazság. Amen. Keresztény gyülekezet, kedves testvéreim! Amikor egy ember megszületik erre a világra, akkor mindig kiderül a legnagyobb, a leggazdagítóbb ajándék az egész életünkben, az egészséges gyermek. Boldog apukák kóstolgatják a frissen sült apaság ízét, nekik bizonyára másképpen telt az elmúlt 9 hónap, mint feleségüknek. Gyanítom, magam tapasztalásából is merem mondani, többségük fel sem fogja, mit jelent mindez, gyermekünk van. Aztán telnek múlnak a hónapok s az évek, s a világ legmagától értődőbb dolga lesz, gyermekünk van. Nem ketten vagyunk, hanem hárman, vagy négyen, vagy öten, ki tudja hányan. A kis jövevény, a kis jövevények, mintha mindig is ott lettek volna közöttünk. Az élet csodája ez, ha nem a legnagyobb csodája. Aztán, ahogy növekszik a gyermek, egyre inkább belesüllyed ő is ebbe az anyagvilágba. Önzése erősödik, és a szülők, tényleg csupa szeretetből, elhalmozzák mindenféle kacattal, hogy ne szenvedjen már az a szegény gyermek semmiben hiányt, legalább a gyermekkora legyen boldog. Ebbéli jó szándékuktól elvakult szülők így adnak gyermekük alá idejekorán százlóerős motorokat, gyorsan száguldó autókat. Aztán el is szállnak velük ebből a világból. Tessék megnézni! Utak mentén láthatjuk a szebbnél szebb emlékeztető márványtáblácskákat, melyeken mindig friss a virág, hiszen a fájdalomtól és gyakran a lelkiismerettől is kínzott lelkű szülők kegyhelyként keresik fel az élethossziglani szomorúságuk tragikus állomását. Ilyenkor már nincs értelme semmilyen vádló kérdésnek. Mi lett volna, ha? Aki szerencsésen túléli ifjúságának cukormatériába merített bódulatát, az jó eséllyel indul el kacagyűjtő életének. Legyen házam, de nagy, legyen autóm, de nagy, legyen egzisztenciám, de nagy. No meg, legyen majd valamikor feleségem, férjem, gyermekeim. A környezet, a korunk, a divat diktálta életfilozófia munkálkodni kezd a lelkekben. Talán nincs is semmi baj egészen addig, amíg van erő, egészség, életkedv, de az erdőből kifelé futva, úgy 40 év fölött, mindenki elgondolkodik az élet értelmén. Tényleg ez az élet célja? Gyarapodni és gyarapítani? Van is elég középidős válsággal küszködő nő és férfi, válás is akad bőséggel. A végső igazság első erődemonstrációja ez. Nem vihetsz ki semmit ebből a világból. A halotti ruhán nincsen zseb, mondja egy német közmondás, melynek igazságtartalmát a régi korok embere is ismerte. Megfogalmazta csak másképpen. A legnagyobb gazdagság mindig az ember születése, a legnagyobb veszteség pedig, amikor valaki kimegy ebből a világból. Mert vele együtt egy világ tűnik el, ahogy olvashatjuk Madácsnál. Az Istenben bízó ember azonban rangsorol. Tudja, hogy nem az ember van a vagyonért, hanem a vagyon az emberért. Új hónap, új hét, új tanév kezdődött el ezen a héten. Sok ember életében hoz változást ez a hónap. Első osztály, gimnázium első éve, első szemeszter az egyetemen. Bizonyára olyanok is vannak talán itt közöttünk is, akik éppen ettől a mai naptól várnak valami változást. Az iskolai év kezdete mindig arra figyelmeztet mindenkit, hogy egész életünk tanulás, az új keresése, a felfedezett és a megismert véleményezése és használata, ha jó. Ami hasznos és építő, azt könnyen beemeljük a saját életünkbe, ami pedig nyilvánvalóan romboló, attól igyekszünk jó messzire távol tartani magunkat. A pedagógia legnagyobb eredménye, ha a kitűzött célt sikerül elérni. Ha a gyermekekben fölébred a vágy, hogy szeretnék olyan lenni, mint az az ember, akit példaképemnek választottam. Valaki egyszer azt mondta, nem az a baj, hogy nincsenek példaképek. A baj az, hogy a példaképek mi magunk vagyunk. Ne csodálkozzunk, ha rossz előjelek akadnak bőven ebben a mai világban. Közömbösség, depresszió, a munkakedv totális hiánya. Mindez megfűszerezve növekvő agresszióval és nem törődömséggel. Ha ilyen pocsék ez a világ, akkor minek igyekezzek beletagozódni? Kérdezte egyszer egy fiatal. A kérdés sok fiatal végső előtti sóhaja, mielőtt feladná, hogy küzdjön azért, ami tisztességes, igazságos, ami tiszta, ami nemes és dicséretes. Ezek a szavak Pál apostol szavai. Ő is arra hívja fel a figyelmet, ami szép, ami jó, ami építő. Ezek akkor válnak életünk részévé, ha figyelembe vesszük őket. Azaz folyamatosan látóterünkben vannak. Emberré nevelni nem lehet csak fakultatív szakköri keretek között. Ahhoz, hogy felelős emberré váljon a gyermek, ahhoz iskolának, családnak kisebb és nagyobb, átlátható, felelősséget hordozó közösségek kellenek. Vagy kellenének. Gyomorforgató dilettantizmus és a rossz szándék sugárzik, sajnos, nem csak a Kárpátok között, azon túl is, az egész világban, politikusaink nagy részének nyilatkozataiból és életéből. Ne csodálkozzunk ezen. Csak azt reprodukálják, amit otthon, a családjukban, a szűkebb környezetükben láttak, eltanultak. Ők erre szocializálódtak, ahogy szoktuk mondani. Nekik ez a természetes, és el sem tudják képzelni, hogy lehet ez másképpen is. Az önző ember szívébe más nem fér bele, csak saját maga. Ezért önző. A keresztény ember szívében azonban titokzatosan otthonolnak az istenes gondolatok is. És minél több van benne, annál inkább meglátszik az életén is, hogy ő nem csak ennek, hanem egy másik országnak a polgára is. Az ilyen ember nem csak előre néz, hanem fölfelé is. A keresztény kultúrkör legcsodálatosabb alkotásai bibliai ihletettségűek. Számtalan formában, színben álmodták már meg Jézus földi életútjának állomásait, melyek emlékeztetnek a mi életünk fontos eseményeire is. Ezek közül az utolsó a halál. El sem tudjuk képzelni, hogy aki még az egyik pillanatban élt és mozgott, beszélt hozzánk, velünk volt, simogatott minket, az a következő pillanatban már nem él. Földi porhüvelye ott fekszik mellettünk, mozdulatlanul. Az az ember, aki egy kicsit is elgondolkodott ezen az életen, és saját életén is, és belátta, hogy egyszer ő lesz a másik oldalon, az nem tudja elfogadni saját létének örökös mozdulatlanságát. Hinni akar az örök életben. Nos, mai igénk az örök élethez vezető útról beszél. Alapvető krisztusi óegyházi tanítás, hogy ugyan mindenki feltámad, de nem mindenki az üdvösségre. Lesznek olyanok is, akik kárhozatukra ébrednek. Ezt nevezi a Szentírás második halálnak. Mégis sok modernkori teológus vallja azt a nézetet, hogy Isten végtelen szeretete végül mindent elfedez, és nem is lesz szükség a kárhozat helyére, hiszen mindenki Istennél lesz, örömben, békességben. Nagy valószínűséggel állíthatjuk, hogy ez nem így lesz. Hogy ténylegesen hogyan is, nos arra nézve bátor elképzelések vannak, melyek értelmezhetősége és érvényessége bátorságuk nagyságával fordítottan arányos. De ha a Biblia fő csapás irányát nézzük, azaz tanúbizonyságait vesszük alapul, akkor gyorsan kiderül, van örök élet. És bizony van kárhozat is. A pokol bizonyára nem olyan, mint ahogyan azt a viccelapok karikatúráiból ismerjük. De a békétlen lelkek, és vannak ilyenek, nem is kevesen, soha nem férnek meg a békés lelkűekkel. Ahogyan fény és árnyék, tűz és víz különbözik, ugyanígy van két lehetőség az Istennel kapcsolatban is. Vele vagy nélküle. Istenes vagy istentelen. Azt, hogy vele lehetünk vagy sem, a Biblia tanúsága szerint hitünk és az attól elválaszthatatlan cselekedeteink határozzák meg. A jó fa jó gyümölcsöt terem, a rossz fa rossz gyümölcsöt terem. Magunkat lehet becsapni, akár egy egész életen át is, de Isten becsapni nem lehet soha. Az Isten megnyilvánul, kinyilvánítja magát életünkben jó néhány alkalommal, és olyankor nem lenne szabad a jó Istent válasz nélkül hagyni. Mégis sokan vannak, akik nem válaszolnak a lélek hívó szavára. Talán ezért mondja Jézus Urunk, jutalmukat jók és gonoszok már itt a földön elnyerik. Az élet igenlése és tisztelete, az emberek és a Teremtőisten szeretete tehát elválaszthatatlan kritériuma az örök életnek. Kedves testvéreim, csak idő kérdése. Mikor döbbenünk rá a nem lét ismeretlen sötétségében, hogy létünk csak egy gyorsan ellobbanó láng. Nem több, de nem is kevesebb. Honnan jövök? Miért vagyok? Hová megyek? Klasszikus kérdésfeltevése életünk legnagyobb fejtörését adja mindannyiunknak. Rövid zárlatos válaszok, túlbonyolított, emberieskedő elképzelések milliói színezik, maszatolják a valóságot, amit persze mindenki másképp lát és él meg. Egyben mégis mindannyian egyetérthetünk. Életünk igen-igen rövid. És mire megértenénk belőle a lényeg ránk jutó részét, már ki is kell mennünk belőle. A nagy kimenetelre aztán megpróbálunk felkészülni egy egész életen át. De a szép halált előre begyakorolni mégsem lehet. Egyetlen lehetőség azért adódik mindenki számára a végső valóság megértéséhez. Ez a hit. Hit Istenben, aki teremtette az egész mindenséget, s benne engemet is. Ebben kételkedni ugyan lehet, de az ég adta világon semmi értelme. Akkor lenne egyedül érvényessége, ha a kételkedés bizonyosságra juttatna el, de sajnos még ez az eset sem áll fenn. Így aztán marad az egyre szűkölő világ, meg a kérdés, mi lesz velem holnap, meg az egyre egoistább igazságkeresés és a reménykedés abban, hogy az anyagiak gyűjtögetésének felhalmozásának azért mégis volt valami értelme. A Zsoltáros így teszi fel a kérdést. Mit várhatok, Uram? Nyilvánvalóan sokat várunk, vártunk az élettől. Hűséges társat, egészséget magunknak és gyermekeinknek, lehetőség szerinti jólétet, és persze azt is, hogy időnként nagyokat örüljünk, és felejteni tudjuk a szomorú tényt, egyszer meg kell halnunk. A sors kiszámíthatatlansága, küzdelmeink erőt rabló hétköznapjai idővel életközelibbé teszik világlátásunkat. Kiderül, hogy minden nekünk sem sikerülhet, ahogyan másnak sem. Csak a látszat az mindig csal. De aztán rájövünk, ha Istenre hagyatkozunk, azzal nem leszünk szegényebbek, hanem inkább csak gazdagodunk. Egyházi körökben szívesen használják a pietista kifejezést. A szó a latin pietasból származik, jámborságot jelent. De jelent istenfélést, vallásosságot, igazságot, igazságosságot, szelídséget, kegyességet. Sok jelentésű szó. A vallásos területen ismeretlenül mozgó ember keveri, vagy nem is tudja, hogy mi a különbség a kegyes és a kegyeskedő között. Pedig a különbség óriási. Körülbelül annyi, mint az eskü és az esküdöző között. Manapság nagyítóval is nehéz találni olyan embert, aki maradéktalanul elégedett lenne. Elégedetlenek vagyunk mi magunk is. Önmagunkkal, aztán a világgal, néha még a jó Istennel is. Kívánságok között feszül az életünk, és hajszoljuk az igazságot, olykor a magunk igazát. Csak idő kérdése, hogy mikor látjuk meg, a világ nem igazságos, hanem igazságtalan. És bizony életünk is bővölkedik igazságtalanságokban. A kegyes ember az az emberfajta, aki a kicsiben, a kevésben is meglátja Isten nagy szeretetét. Aki meglátja ott is az áldást, ahol más csak elvégzendő terhes feladatok nyomását érzi. A kegyes embernek helyes az önértékelése, hiszen jól tudja, teljesen tisztában van múlandóságával, napjai végességével. Aki nem érzékeli, nem akarja érzékelni a halál realitását, annak értékítélete is alapvetően más. Az ilyen ember a most fogságában él, és egyik pillanatból a másik pillanatba vergődik bele. Az ilyen ember kerüli a mozdulatlanságot, gyűlöli a csendet, és gyakran depresszióra hajlamos. Főleg akkor, ha kimarad valamilyen történésből. Nyomorúságos állapotának oka, hogy számára csak ez a világ létezik, amit persze egyszer mindenkinek itt kell hagynia. És természetesen semmit nem vihetünk ki belőle. Semmit. Egy szalmaszálat se. Egy csepp izzadság cseppet sem. Abszolút semmit. Mindaz, ami számunkra nagyon fontos volt, azt itt hagyjuk. A tárgyak, amiket örömmel simogattunk, a lehetőségeket, amik körbevettek minket, azokat mind itt hagyjuk a következő generációknak. Mit hagyunk itt nekik örökségül? Atombombák sugárzását? Szeméthegyek millióit? A megmérgezett világot? És mit hagyunk itt szeretteinknek? Mert ez az eldöntendő kérdés. Csak örökölhető tárgyakat, vagy olyan emlékeket is, melyekből évekig vagy évtizedekig élhetnek. Az istenes, a kegyes ember arra törekszik, hogy a láthatatlan világ tapasztalható valóságának ismeretét is áthagyományozza a következő generációra. Ennél szebb örökséget senki sem kívánhat magának. Ez az ugyanis, ami egyedül teljessé teheti beteljesületlen kívánságokkal teli életünket. Isten nélkül, árnyék nélkül járunk ebben az árnyékvilágban. Vele együtt azonban kinyílik számunkra a teremtettség szivárványvilága, és megérthetjük azt is, hogy véges, olykor disszonáns felhangokat megütő létünknek értelme van Isten végtelen szeretetében. A modern embernek szinte mindene megvan, és még sincs semmije. Mert mit ér a mobiltelefonos elérhetőség, ha az Isten hívására soha nem válaszol az ember? Mit érnek a kontinenseken átívelő internetbarátságok, ha a szomszédnak még egy jó napot sem jut? Mit ér a teli has, ha a lélek éhezik? És mit ér a csúcs technológiás autó, ha az út végén senki sem várja az embert? Ha mindenhová elrepülhetek, de sehol nem vagyok otthon. Ezzel szemben az egyházban élő tagok, laikusok és klerikusok sokszor nem birtokolhatnak annyit, mint a világ gyermekei. Mert több a gyermek, méreg drága az ingyenes oktatás, a zeneszeretet, az egyre kevésbé elérhető kultúra, ami lassan úri passzióvá válik, bizony komoly financiális erőt von el. És ezeknek az embereknek mégis mindenük megvan. Mert a minden az Isten közelsége. Az istenes közösség, ahol megtapasztalható az egyén értéke, és a másokért felelősséget hordozás személyiségemelő szépsége. Többet ugyan akarhat az ember, de azok a célok nem visznek közelebb a teljességhez, hanem távolítanak tőle. Aki gazdagodni akar, az szegény marad. Aki pedig gazdagít, még ha szegény is, a leggazdagabbá válik. Valaki fölteheti most a kérdést. Mi van a szoros kapuval és a keskeny úttal? Kedves testvérek, ha a Jóisten kegyelméből nem lakadt meg a figyelmetek, akkor magatok is észrevehettétek. Végig erről beszéltem. Imádkozzunk. Magasztalunk téged, mennyi atyánk, mert nagy árat fizettél értünk, és egyszülött fiad áldozatával tulajdonoddá tettél minket. Add, hogy ne csak lelkünk, hanem testünk is tied legyen, és tisztaságban szolgáljunk neked minden szavunkkal, cselekedetünkkel és egész életünkkel, az Úr Jézus Krisztus által. Amen.